Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonoknál
Csontedetus Nádi Plébános
és Görgényi Tündea. Sepsiszentgyörgyi stúdióból köszöntjük Önöket, így a technikán keresztül összekapcsoljuk Rómát, Tusnádot, Sepsiszentgyörgyöt. Köszönjük a Jóistennek, hogy segítségünkre sietett a technikával. Elkezdődött már a pápai audiencia. A kedves hallgatókat is meghívjuk, hogy kapcsolódjanak, behallgassuk meg a Szentatya szavait. Köszönöm, Ede atya, hogy itt vagy velünk, és a mai nap tolmácsolod nekünk a Szentatya szavait.
Igen, a Galatákhoz írt levélből van a mai szent lecke. Mielőtt a hit elérkezett, a törvény fogott össze és őrzött meg minket a hitnek, amelynek a kinyilatkoztatása a jövőre várt. Így a törvény nevelünk lett Krisztusra, hogy a hitben megigazuljunk. A hit eljövetelével azonban kikerültünk a nevelő keze alól, hiszen az Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hitben. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Kedves testvérek, jó napot! Köszönt a pápa bennünket. A Szent Pál apostol megérti, mit jelent az üdvösség, mit jelent az ígéret fiainak lenni. Mi mindnyájan, mondja a Szent Atya, megigazultunk Jézus Krisztus által, vagyis nem vagyunk többé alárendelve a törvénynek, hanem az evangélium szabadságában kell éljünk. A törvény viszont megmarad, de egy másféleképpen, ugyanaz a törvény, például a 10 parancsolat, de egy más módban. Önmagától a törvény nem tud igazzá tenni bennünket, Jézus Krisztus tesz igazzá bennünket. Mai katekézisben ezt szeretném elmagyarázni. Galatai-Jakuz írt levél értelmében mi is lenne a törvény szerepe? Ebben a részben, amit az imént hallottunk, Szent Pál apostol azt mondja, hogy a törvény olyan, mint egy nevelő. Szép ez a kép. Erről beszéltünk a múlt audienciában. Ezt a képet fontos, hogy helyes értelmében fogjuk fel. Az apostol azt sugallja, mintha, hogy az üdvösség történetét és az ő saját történetet is ketté osszuk, két pillanatra, két mozzanatra. Mielőtt hívőkké váltunk volna, és miután elnyertük a hitet, központban van Krisztus halálának és feltámadásának az eseménye. Ez vezet el a hithez, az üdvösség forrása. Jézus Krisztusban válunk igazzá, megigazultá. Isten ingyenességéből, azáltal, hogy hiszünk Jézus Krisztusban. Tehát, ha a hit szempontjából vizsgáljuk meg az életünket, akkor van egy előzmény és egy következmény. A parancsolatok megmaradnak viszont, van egy változás a hozzáállásban, Krisztus előtt, illetve Krisztus után. Krisztus előtt ugyanis a létet meghatározza a törvénynek való alárendeltség. Aki a törvényt betartja, az megigazul, ez volt a tanítás. Krisztus után viszont a Szentlélek irányítása alatt élünk, és Szent Pál apostol először használja ezt a kifejezést, hogy alárendelve lenni a törvénynek. Ez negatív hangsúlyjal van, mintha hogyha szolgái lennénk a törvénynek, rabszolgái, mintha a törvény felügyelne, bezárna bennünket, mint egy ilyen börtön, egy ilyen és ez az idő hosszú volt, Mózestől egészen Jézusig tartott, és tart mindaddig, amíg a bűnben élünk. A törvény és a bűn közötti kapcsolatot a rómaiakhoz írt levélben fejti ki Szent Pál apostol, amelyet a galataiakhoz írt levél után írt. A törvény az, ami tudatosít a bűnnel kapcsolatosan, hogy mi is a bűn. A törvény ezt mondja, te nem azt tetted, tehát vétkeztél. Ilyen szempontból vezet rá a törvény a bűnre. De ugyanakkor a rómaiakhoz írt levélben írja, amikor a test gyengeségében voltunk,
a
rossz kívánságok születtek bennünk a törvény által, és halálba vezettek, de kiszabadultunk ebből az alárendeltségből, megigazultunk Jézus Krisztusban.
Paolo fissa la sua visione della legge. Il pungiglione della morte è il peccato.
A halálnak az ereje a bűn, a bűnnek az ereje a törvény.
Sotto la legge sei lì con la porta aperta al peccato. In questo contesto acquista il suo senso pieno in riferimento al ruolo.
Mit jelent tehát, hogy a törvény nevelő? Hova vezet el a nevelő? Elvezet Jézushoz. Az ókori skolastikus rendszerben más volt a pedagógusnak a szerepe. A pedagógus nem egy gyermeket nevelt, hanem a pedagógus igazából egy rab volt, akinek az volt a feladata, hogy a gazdájának a gyermekét elkísérje az iskolába, és mindegy vissza vigyázzon rá, hogy jól viselkedjen. Tehát egy felügyelő volt a pedagógus az ókorban. Ha a gyermek felnőtt, akkor a pedagógusnak többé nem volt szerepe. Tehát erre utal Szent Pál apostol, nem a tanítóra vagy a tanárra. Tehát a pedagógus az a szolga, aki elkíséri a gyermeket az iskolába, és aztán ismét haza, ókorban legalábbis. És így értjük meg, hogy mit jelent a törvény Izrael történetében, a Tóra, vagyis a törvény, egyfajta nagyvonalúság Isten részéről a népével szemben, Ábrahám kiválasztása után megadja a törvényt. Törvény jelöli ki az utat, amelyen járnunk kell, amely egyrészt biztos, hogy korlátoz szabadságunkban, de ugyanakkor a népet neveli, fegyelmezi, megtartja gyengességében, irányítja, védi. Tehát főleg a pogánysággal szemben véd a törvény, mert a Tóra, a törvény kifejező, csak egy Isten van. Természetes, hogy a törvény valamilyen szinten beszűkít, de ugyanakkor védi a népet, amint mondottam, neveli a népet, fegyelmezi a népet, és fenntartja gyengességében. Éppen ezért az apostol megáll ennél a mozanatnál, ami a gyermekségnek a kora. Azt mondja, hogy amíg kiskorú a gyermek, addig olyan, mint a szolga, hiszen a nevelőktől függ. Mindaddig a korig, amíg fel nem nő, amíg az apja ezt a gyámságot meghagyja számára. A törvénynek tehát megvan a saját pozitív funkciója, szerepe, és pedig, hogy vezessen előre, mint egy pedagógus, Viszont ez a funkció, ez a szerep időben korlátozott, nem lehet elnyújtani, mert összefügg a felnőtté válással. Mihet valaki eljut a hitre, a törvény befejezi a szerepét, és át kell adja egy más hatalomnak a saját helyét. Mit jelent ez? Vége a törvénynek? Azt mondhatjuk, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, és azt csináljuk, amit akarunk. Nem. A törvények megmaradnak, megvannak, de nem azok igazítanak meg. Jézus Krisztusban nyerjük el a megigazulást. Nem a törvény által válunk igazda. Az Úr Jézus tesz bennünket igazza ingyenes ajándékából. Megnyitani a szívünket Jézus előtt. És akkor a törvény? A törvényeket be kell tartani, meg kell tartani, mint segítséget, hogy ezek segítsenek a Jézus Krisztussal való találkozásban.
E merita di essere considerato con attenzione per non cadere in equivoci.
Fontos, hogy ne essünk két értelműségben, ne tegyünk rossz lépéseket, hibás lépéseket.
Nel periodo in cui abbiamo bisogno della legge, o se invece siamo ben consapevoli di aver
van egy idő, ami a törvénynek az ideje, de a kegyelemmel Isten gyermekeivé válunk, hogy szeretetben éljünk, hogyan élünk mi. Félelemben, hogy ha ezt nem teszem, akkor pokolba kerülök, ha azt teszem, akkor oda kerülök, vagy reménnyel, hittel élek, hogy Istennek a megváltása ingyenes ajándék. És a másik kérdés, tisztelem a parancsolatokat, vagy megvetem? Tisztelem a parancsolatokat, de nem abszolutizálom őket. Köszönöm szépen. Egy képből indul ki a Szent Atya mai katekézis kapcsán. Azt írja a Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levélben, hogy a törvény nevelőnk lett Krisztusra. A hit eljövetelével azonban kikerültünk a nevelő keze alól. Az első dolog, amit itt a Szent Atya kihangsúlyoz a nevelő szerepével kapcsolatosan, amikor nevelőre gondolunk, vagy ezt a szót halljuk itt Szent Pál apostol levelében, ne a tanító néni, tanító bácsi megszokott alakjára gondoljunk, hiszen amikor Szent Pál apostol írja a Galatákhoz a levelét, akkor nem ez volt a nevelőnek a szerepe. A pedagógus, a nevelő az ókorban, amit mondott a Szent Atya is, igazából egy rabszolga volt, akire a gyermek rá volt bízva, hogy elkísérje a mesterhez az iskolába, illetve hogy hazakísérje, hogy a gyermek ne kallódjon el az úton, ne csináljon huncutságot. Tehát egyfajta felügyelő a nevelő ebben az esetben. Egyfajta, mondanám a mai szóhasználattal, babysitter, tehát valaki, akire rábízzák a gyermeket, hogy vigyázzon rá. Tehát ez a kép kell, a nevelőnek ez a képe kell előttünk álljon, amikor a Szent Pál apostol által írtakat elemezzük. A nevelő szerepével kapcsolatosan pedig az is világossá válik, hogy a nevelőnek a szerepe korlátozott. Korlátozott a gyermeknek a gyermekkorára. Amíg a gyermek kicsi, addig védelemre szorul, irányításra szorul, nem tudja magát megvédeni, tehát kell mellie a nevelő. Viszont ha eléri a felnőtt kort, akkor kikerül a nevelőnek a felügyelete alól, és megmutatkozik, hogy ki is ő valójában, szabad ember, aki szabadon dönt, és szabadon alakítja az életét. Ugyanis a gyermek, amíg a gyám felügyelete alatt, vagy a nevelő felügyelete alatt áll, nem sokat különbözik sorsa szempontjából a rabszolgától, hiszen ő sem szabad, ő is a parancsoknak, az utasításoknak kell, hogy engedelmeskedjen. Csak amikor kikerül a gyám felügyelete alól, elérve a felnőtt kort, csak akkor válik igazán szabaddá, és mutatkozik meg életében, hogy ő nem rabszolga, hanem szabad ember. A törvény tehát ezt a szerepet tölti be a mi életünkben, olyan, mint egy nevelő, vagy mint egy gyám. És a Szent Atya kihangsúlyozza, hogy Krisztus megváltó misztériumára való tekintettel különbséget tehetünk a Krisztus előtti és Krisztus utáni élet között. Ha a világtörténelmet szemléljük, akkor a Krisztus előtti korszak az a korszak, amikor az emberiség vagy Isten népe a törvény felügyelete alatt állt. A törvénynek az volt a szerepe, hogy emlékeztesse az embereket, hogy mi a helyes út. És valahányszor vétkeznek, a törvényhez mérve cselekedeteiket felismerhessék, hogy azok nincsenek összhangba Isten akaratával, vagyis hogy bűnt követnek el. Ilyen szempontból a törvény biztosan, hogy korlátokat állít fel, de ugyanakkor védi a népet az Isten felé vezető úton, emlékezteti őket a bűnre, és előkészíti őket a Krisztussal való találkozásra. Krisztus kereszthalála és feltámadása, Krisztus megváltó műve az, ami megadja nekünk a megigazulást, és itt ezen a ponton a Szent Atya egy olyan szóhasználatot használt, amely nagyon emlékeztetett a luteránus evangélikus egyház gondolatvilágára, illetve szóhasználatára. Tudjuk nagyon jól, hogy a reformáció kapcsán a katolikus és evangélikus egyház között, vagy felekezetek között a szakadás egyik fő oka a megigazulást annal kapcsolatos különböző felfogáson alapult. Azt is fontos kihangsúlyozni, hogy 1999-ben a katolikus egyház képviselői, illetve a luteránus világszövetség képviselői egy közös nyilatkozatot írtak alá, amiben tisztázták a különböző félreértéseket, illetve egyoldalúságokat oly módon, hogy a megigazulástan legalábbis teológiailag nem jelent szakadásra okot, illetve nem jelent többé tanbeli különbséget így módon az evangélikus és a katolikus egyház között. Nem arról van szó nyilván, hogy változott volna ilyen szempontból a katolikus egyháznak a tanítása, hanem árnyalatbeli kérdések, hogy mit hangsúlyozunk ki jobban a hitünkkel kapcsolatosan, illetve ha egy bizonyos szempontból túlzottan kihangsúlyozunk egy aspektust, akkor nyilván, hogy az már torz képet ad. Na már most röviden itt ennek a lényege az a megigazulást annak, hogy egyrészt az evangélikusok is elismerik, hogy törekedni kell arra, hogy jó cselekedeteket hajtsunk végre, hogy törekedjünk a bűnt elkerülni és a jót megtenni. Ez, amit úgymond érdemszerzésnek nevezett a katolikus egyháznak a szóhasználata. De ugyanakkor, amit az evangélikus egyház hangsúlyozott ki még Luther idejében, és aminek a helyességét végül is a katolikus egyház nem kérdőjelezte meg, hogy nem azért üdvözülünk, mert mi jó cselekedeteket hajtunk végre, vagy mert olyan jók vagyunk és ügyesek vagyunk, hanem azért üdvözülünk, mert Jézus Krisztus megváltott bennünket a kereszthalála és feltámadása által, szent vére árán. Tehát ez volt igazából az a fontos gondolat, amit a reformáció kapcsán a luteránusok ki akartak hangsúlyozni, és mivel túlzottan erre az aspektusra tették a hangsúlyt, hát úgy tűnt, minthogyha nem tulajdonítanának semmiféle jelentőséget a cselekedeteknek, az aszkézisnek, a bőtnek, az imának, a jó cselekedetnek, hanem elég az, hogy valaki Istenhez fordul, és akkor őt Isten kegyelmébe öltözteti és megbocsátja bűneit.
Közben most már kezdődik a
et con spirito tuo
in nome Domini benedicto
ex hoc nunque et usque in secolo
aeterium nostrum in nomine Domini
quae fece caelum et terra
benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Pápai áldással ért véget az audiencia. A Szent Atya most még külön fog fogadni zarándokokat, elsősorban a jelenlevő püspököket, egyházi méltóságokat, illetve azokat, akiket előrejegyeztek személyes találkozásra is a Szent Atyával.
Én nagyon szépen köszönöm, kedves Ede Atya, hogy itt voltál velünk, és tolmácsoltad a Szent Atya szavait, és összefoglaltad, hogy jobban megértsük. Köszönjük a kedves hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Legközelebb egy hét múlva várjuk Önöket, szintén ebben a felállításban, összekapcsolva Rómát, Tusnádot és Sepsiszentgyörgyöt. Köszönjük az értünk mondott imát is. A Jóisten áldását kérem, kedves Atya, az életedre, minden munkádra, és akkor mához egy hét várlak vissza.
Köszönöm szépen, én is köszönöm az együttműködést, és köszönöm a Mária Rádió hallgatóknak a megtisztelő figyelmet, hogy velünk elmélkedtek a Szentírásnak a szavain, a pápa tanításán, illetve velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Kedves hallgatóink, Csont Ede Atya, Tusnádi plébános tolmácsolta a mai nap a Szent Atya szavait, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!
A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
Mária Rádió.